Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az Inforádió mai vendégét, Novák Katalin családokért felelős minisztert, tárca nélküli minisztert, a Fidesz alelnökét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Műsorunkat a rádióban felvételről hallják. Kevesebb, mint fél év van hátra a parlamenti választásig, és lényegében mostantól kezdve különböző társadalmi csoportok igen jelentős összegekhez jutnak hozzá. Meg tudja mondani, hogy összesen ezek mennyivel terhelik az államkasszát? Tehát az összes támogatás?
Családtámogatásokról beszélünk, és nem is tehertételnek nevezném az államkassza szempontjából sem, hanem egy befektetésnek. Ez a befektetés az igen jelentős, hiszen meghaladja 3500 milliárd forintot. Ebben nem számoltam bele a nyugdíjakat, még a 13. havi nyugdíjat sem. Tehát, hogyha csak a családoknak adott támogatásokat nézzük, akkor ez egy ekkora összeg. Mennyi ez a több mint 3500 milliárd forint? Mihez tudjuk hasonlítani? Egyrészt ez a GDP-nek 6,2%-a, ami sok vagy kevés, teheti fel bármelyik hallgató a kérdést. Hogyha csak arra gondolnak, hogy a NATO-nak a célkitűzése, hogy a hadipari kiadásokra, védelmi kiadásokra a GDP 2%-át fordítsák a NATO tagállamok, akkor érezhető azt, hogy ez a több mint 6%, 6,2%, ez magas. Egyébként nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. És még egy számot mondok, hogy ugyanez, tehát a családok támogatására fordított össze 2010-ben 960 milliárd forint volt. A mostani összeg az 3,5-szerese lesz a 10 évvel ezelőttinek, vagy 12 évvel ezelőttinek.
És hogyha ebbe belevesszük a nyugdíjakat, illetve az SZIA visszatérítés, vagy az SZIA visszatérítés benne van?
A személyi jövedelem adott visszatérítés van benne, az ugye egy kvázi kieső adóbevétel, akár így is mondhatjuk, ilyen értelemben visszafolyik a családoknak a pénztárcájába. A nyugdíjakot pedig egy akkora tételről beszélünk már önmagában, amikor a nyugdíjkasszát nézzük, hogy ezt ezért nem tesszük bele a családtámogatások számításába, mert akkor az tényleg nagyon-nagyon megnövelni, ugyanakkor az talán kicsit csúsztatásnak tűhetne, hogyha ezt is a családtámogatások közé számolnánk, holott megtehetnénk ezt is, hiszen a nyugdíjasoknak most ugye 13. havi nyugdíjat fogunk tudni fizetni, és azért fogalmazok most óvatosan, mert még mindig nem tudom egészen biztosan azt megmondani, hogy ez egy félhavi 13. havi nyugdíj lesz-e, az egészen biztos, tehát félhavi 13. nyugdíjra számolhatnak, de az is elképzelhető, hogy oda tudjuk már jövőre, jövő év elején, február környékén adni a teljes 13. havi nyugdíjat.
Mindjárt belemegyünk ennek a részleteibe is, de ugye ez 4 évre lett elvileg elosztva, és idén kezdődött, idén februárban volt az első fejezete, ennek első hete, és 2022-ben lenne a második hete ennek esedékes.
Így van, erre mondom azt, hogy ez egészen biztos benne van a költségvetési törvényünkben az, hogy két heti 13. havi nyugdíjat biztosan fizetünk, de én reménységgel tudom azt mondani, hogy szerintem lesz ez több is. Én abban bízom, hogy ez a teljes 13. havi nyugdíjat fogja jelenteni a nyugdíjasoknak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek.
A koronavírus járvány után hol van ezeknek a kiadásoknak a fedezete, vagy ezeknek a támadásoknak?
A munkában. Mert az a nagyon izgalmas tapasztalatunk volt az elmúlt, most már majdnem két évben, ami a koronavírus járvány idejét jelentette, hogy Magyarországon, ellentétben nagyon sok másik országgal, az emberek megértették azt, hogy nem mondhatunk le arról, hogy dolgozni kell. És mondhatom azt, és szeretném is mindenkinek megköszönni, nem tudjuk eléggé megköszönni, hogy az emberek fogukat összeszorítva akár, kompromisszumra készen, más munkakörben, mint ahol korábban dolgoztak, rugalmasságot tanúsítva, de dolgoztak. Tulajdonképpen végig dolgozták ezt az elmúlt másfél-két évet is, és nem azt várták, hogy valaki tartsa el őket, nem azt várták, hogy segélyt adjunk munkahelyet. A munkát azt várták, tehát azt joggal várták el a magyar kormánytól, hogy őrizzük meg a munkahelyeket, segítsük a munkaadókat abban, hogy meg tudják őrizni a munkahelyeket, teremtsünk új munkahelyeket, segítsük a beruházásokat, a vállalkozásokat támogassuk abban, hogy ne kelljen csődbe menniük, bezárniuk, tehát legyen egy ilyen munkaerőt felszívó piac. Ugyanígy például az építőiparnak a fellendítésével ott nagyon nagy munkaerő igény jelentkezett, de az emberek hajlandóak voltak arra, hogy dolgozzanak. És mivel dolgoztak, ezért megteremtették számunkra azt a mozgásteret, ami lehetővé teszi azt, hogy még a válság alatt is, vagy a válságból kikerülve is, mi képesek legyünk előrelépni. Ez azért a GDP növekedésünkben tapinthatóan megjelenik.
Bármilyen támogatást, amit folyósítanak a következő nem egészen fél évben, finanszíroznak hitelből?
Nem nyújtózkodunk tovább, mint ameddig a takarónk ér, viszont van most Európában egy olyan közös hitelfelvétel, ugye ezt nevezik ennek az RRF-nek, ennek a rövidítésnek az a lényege, hogy egy olyan ezt a mostani helyzetet áthidaló hitel, amit közös kötvénykibocsátásból finanszíroznak az Európai Uniónak a tagállamai. Tehát van egy ilyen általános közös kötvénykibocsátásból fakadó hitelfelvétel.
De erre mi nem bólintott rá az Európai Bizottság, legalábbis a magyar csomagra.
Ellenben mi magunk, Magyarország, mi kimentünk a nemzetközi kötvénypiacra is. Tehát hogyha így nézem, akkor mi megtettük ezt a magunk részéről saját kötvénykibocsátással, nagyon jó kondíciókkal, tehát mi fantasztikus jó kondíciók mellett tudtunk finanszírozási forrásokat szerezni. Ez arra jó, hogy azokat a fejlesztéseket is meg tudjuk valósítani ezekből a forrásokból, amelyeket egyébként az Európai Uniós plusz hitelforrásokból terveztünk. Függetlenül attól, hogy meddig húzzák az ezzel kapcsolatos döntéseket Brüsszelben, mi ezt is meg tudjuk valósítani. Tehát egyfelől ott van ez a megnövekedett gazdasági mozgásterünk, másfelől pedig a kötvénykibocsátásból származó bevételeink, azok a lehetőséget is megteremtik, hogy ne csak, hogy ezeket a plusz támogatásokat adjuk oda, hanem még fejleszünk is jelentős mértékben.
Tehát a kötvénykibocsátásból érkező pénzek, azok csak fejlesztésekre mennek, különböző juttatásokra és támogatásokra nem.
Ezek fejlesztési célokat szolgálnak, igen.
Haladjunk időrendbe és társadalmi csoportok szerint. Ön is szóba hozta már a nyugdíjprémiumot, illetve a 13. havi ellátás akár második hetének kifizetését. Ebben a hónapban jön ugye a nyugdíjprémium. Ennek a mértéke mitől függ? Mennyit kaphat egy átlagos nyugdíjas, egy kis nyugdíjas, vagy egy olyan, akinek igen, tetemes ellátása van?
Nem szeretném hosszan fárasztani a hallgatókat ilyen elvi fejtegetésekkel, vagy a háttér megvilágításával, de talán mégis érdemes arról beszélni, hogy mi a nyugdíjprémium. A nyugdíjprémiumot akkor vezették be a baloldaliak, amikor eltörölték a 13. havi nyugdíjat, és kvázi szépségtapaszként azt mondták, hogy jó, elvesztjük ugyan a 13. havi nyugdíjat, de majd, hogyha 3,5% fölötti lesz a növekedésünk, akkor ebből a nyugdíjasok is részesülhetnek, és ekkor fizetünk nyugdíjprémiumot. Na most erre az ő kormányzásuk idején egyáltalán nem került sor, mert soha nem tudtak ilyen növekedést produkálni. Ez a mi kormányzásunk idején volt első alkalommal már, hogy fizethettünk ilyen nyugdíjprémiumot, és aztán ez most már többször is megtörtént. Tavaly nem tudtuk, mert tavaly a gazdaság növekedése nem volt ekkora. Viszont mi most minden évben, amikor 3,5% fölötti a gazdasági növekedés, akkor a 3,5% fölötti növekedést megszorozzuk egy heti nyugdíjjal, maximum 20 000 forinttal, és ez az, ami kiadja a nyugdíjprémiumot. Ennek is van egy maximum, ami 80 000 forint. De most itt egy olyan év van, amikor mondhatom azt, hogy a lehető több nyugdíjast elérve, és a lehető legtöbb embernek segítséget nyújtva hoztuk meg a döntéseket kormányzati szinten, hiszen a mostani nyugdíjprémium több szempontból is eltér a korábbi gyakorlattól. Egyrészt nem ez alapján, a számítás alapján adjuk mondjuk a kisebb nyugdíjasoknak a kisebb összeget, a magasabb nyugdíjjal rendelkezőknek a magasabbat. Megtartottuk a 80 000 forintos plafont, miután nagy lesz a gazdasági növekedés, ezért a teljes 80 000 forintos maximumot oda tudjuk adni. Ez egy óriási ugrás az eddigi évekhez képest. És azt mondtuk, hogy függetlenül attól, hogy valakinek mekkora a nyugdíja, mi a teljes 80 000 forintos összeget odaadjuk mindenkinek. Ráadásul nem csak az öregségi nyugdíjasoknak, az érintettek pontosan ismerik ezeknek a fogalmaknak a tartalmát, hanem minden nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. Tehát aki bárki, aki nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Még azt is hozzáteszem, hogy mindenkinek, aki november hónapban nyugdíjjogosul, tehát akinél novemberben jön a postás, vagy kapja utalással a nyugdíját, vagy nyugdíjszerű ellátását, ő nyugdíjprémiumot is kap. Tehát a korábbi szabályokat mondhatom úgy, hogy még kiterjesztően értelmeztük, hozzátettünk azért, hogy minél többen megkaphassák ezt az ellátást.
Tehát mindenki egységesen 80 000 forintot kap, letéljen az, aki mondjuk 60 000 forintot hoz a postás havonta, vagy pedig mondjuk 240-et.
Így van, mindenki megkapja 80 000 forintos maximális nyugdíjprémiumot.
Mikor jön ez? A mostani novemberi nyugdíjjal együtt?
Ez a novemberi nyugdíj fizetésekor jön, így van.
Vannak olyan elemzők, illetve talán az ellenzék részéről is felvetődnek olyan gondolatok, hogy a nyugdíjemelést a minimálbér emeléshez kellene igazítani, és annak megfelelően emelni. Van ennek realitása?
ismerem ezeket a szakmai vitákat, ezek tényleg szakmai viták, amiben sokan az egyik oldalt, sokan a másik oldalt képviselik. Én a tényekből tudok kiindulni. Különböző módjai lehetnek a nyugdíjak emelkedésének. Mi azt mondtuk, és ezt vállaltuk 2010-ben, hogy mi meg fogjuk őrizni a nyugdíjaknak a vásárlóértékét. És ezt a vállalást ezt teljesítettük. És még azt is mondhatom, hogy én jogosnak érzem azt, hogy akkor, amikor nagyon jól teljesít a gazdaság, amikor a piacon az árak és ennek megfelelően a fizetések is jól elszaladtak, akkor azt szeretnék, hogyha mindenki ebből egyaránt részesülne. És ezt látjuk például a versenyszféra és a közszféra béremelkedései közötti különbségben is. Ugye a versenyszférában sokkal nagyobb béremelést tett lehetővé a gazdasági növekedés, mint a közszférában, ahol pedig korlátozottabbak egy államnak a lehetőségei. Ezért a nyugdíjasoknál is ez az érzés, ez teljesen érthető és észszerű, és ezért is döntöttünk például a magasabb összegű nyugdíjprémium mellett, vagy a 13. havi nyugdíjnak a gyorsabb ütemű visszavezetését. Ezért szeretnénk annyira, mert azt szeretnénk, hogyha a nyugdíjasok is minél jobban éreznék azt, hogy a gazdasági növekedésből nekik is jut. De azt az alapvállalásunkat, ami arról szólt, hogy a vásárlóértéke egy nyugdíjnak nem csökkenhet, ezt tudtuk tartani, valamelyest emelni is, mondhatom ezt egy ilyen 10%-ot meghaladó vásárlóérték emelkedés is volt a nyugdíjakban. De hangsúlyozom, én megértem azt, hogy hát jó érzés lenne az, hogyha a nyugdíjaknál is egy még nagyobb emelkedést érezhetnék az emberek. Mégis bízom abban, hogy a mostani nagyobb mértékű és több juttatás az talán segítséget jelenthet a nyugdíjasoknak.
Térjünk vissza, pontosabban tekintsünk előre akkor februárra. Szó volt már ugye a 13. havi ellátásról. Mikor dől el ez, hogy most egy hét lesz, vagy teljesen kiegészítik a következő két héttel is?
Én reálisan úgy érzem, hogy évvége környékén fogunk tudni erről dönteni.
Adófizető családok, mert ők is kapnak pénzt, méghozzá SZIA visszatérítést. A legnagyobb támogatásnak talán az összesből, ami a következő nem egészen fél évben ad a kormány, talán ez ígérkezik a legnagyobbnak. Mi ennek a menetrendje, kik kapják és mikor?
Itt 600 milliárd forintról van szó, amit megint nézhetünk kiadási oldalról is, hogy ez a költségvetésnek kiadás, de én leginkább onnan nézném, hogy ez bizony majdnem 2 millió családnak bevételt jelent. Visszakapnak valamit, amiről már egyszer lemondtak. Az adó az olyan természetű dolog, hogy befizetjük, és nem nagyon szoktuk viszont látni. Úgyhogy ez egy tényleg rendkívüli lépés, és mondhatom azt is, hogy ezt mindenki most tekintse is egy egyszeri rendkívüli lehetőségnek, akkor, amikor a koronavírus járvány megviselte a családokat, bizonyára nagyon sokan elszenvedték azt, hogy vagy csökkent a családnak a bevétele, vagy olyan plusz kiadásaik voltak, amivel korábban nem kellett számolniuk. Tehát azért most ez a hét szűk esztendőre jellemző időszak volt egy család költségvetése szempontjából, ami mögöttünk van, és ezt szeretnénk valahogy jóvá tenni, de nem mi kvázi vállalva azt, hogy ez egy olyan előre nem látható és mindenki számára váratlan és ismeretlen helyzetet teremtett, ami megviselte a családokat. Ezért mondjuk azt, hogy azok, akik adót fizettek, tehát dolgoztak és befizették a személyi jövedelemadójukat, ezt a befizetett személyi jövedelemadót jövőre visszakapják. Ez azt jelenti, hogy ez azoknál a családoknál érvényes, ahol legalább egy gyermeket nevelnek. Sőt, tovább megyek, hogyha már úton van az első baba, akkor az édesanyja jogosult lesz a személyi jövedelemadó visszatérítésre, amennyiben betölti a 12. hetét a várandóságnak az év végéig. Ebben az esetben tehát a befizetett személyi jövedelemadót a szülők visszakapják. Ahol legalább egy gyermek van, ott is mind a két szülő igényelheti a személyi jövedelemadó visszatérítést. Ez fejenként 800 000 forintos maximumot jelent. Ez a nemzetgazdasági átlagbér alapján számított összeg. Ez tehát azt jelenti, hogy egy családban, ahol akár egy vagy több gyermek van, 1,6 millió forintos többletbevételt is jelenthet az év első felében.
Mind a két szülő számára.
800 000, tehát összesen 1,6 millió forint.
Mi van akkor, hogyha nem a szülők nevelik a gyereket, hanem mondjuk a nagymama, nagyszülők?
Itt a jogosultságnak a feltétele az a családi pótlékra való jogosultság, vagy családi adókedvezmény. Tehát azok tudják, akik jogosultak családi pótlékra vagy családi adókedvezményre, ez a fő vagy az alapszabály szerinti megoldás. Lehetnek olyan élethelyzetek, és én, hogyha megengedi, akkor egy ennél még gyakoribb helyzetre utalnék, hogy például valakinél nincs a NAV-nál meg az a tudás, hogy ő neki is van gyereke, hiszen ugye van ez a családi adókedvezmény, és előfordul sok helyzetben sokszor az, hogy mondjuk egy családban az egyik szülő kimeríti a teljes családi adókedvezményt. Ilyenkor van lehetőség arra, és sokszor ez működik nálunk is például a férjemmel, hogy lepapírosozzuk, hogy az már a papíron van nyoma annak, hogy az egyik munkaadója a másik munkaadójának jelzi azt, hogy kivette igénybe a családi adókedvezményt. Van azonban olyan, ahol ez a papírosozás ez nem történik meg. Ilyenkor nincs az adóhatóságnak tudása arról, hogy annak az adófizetőnek van gyermeke. Erre most már a NAV ki is adott egy nyomtatványt, tehát megvan a lehetősége annak, aki tudja, hogy az ő helyzetük az ilyen, hogy ők is jelezzék a jogosultságot a NAV-nak, tehát nem fog ilyen értelemben reményeink szerint senki kimaradni a lehetőségből.
De az is kap ilyen támogatást, aki 100%-ban igénybe tudja venni a családi adókedvezményt?
Attól függ. Tehát, hogyha a teljes mértékben igénybe veszi a családi adókedvezményt, és e fölött nem fizetett személyi jövedelemadót, akkor lényegében nincs mit visszaigényelnie.
Ez akkor nem kap duplán, mert ugye azt a személyi jövedelemadót a kormány
amit
fizeti.
Amit nem fizetett be, azt nem tudja visszakapni, tehát ez egy befizetett adónak a visszautalása, és gondolunk itt azért azokra is, akik például kisvállalkozóként dolgoznak, mert a katásoknál is, az egyéni vállalkozóknál olyan lehetőséget teremtettünk meg, hogy ők is az ő adójukból is tudjanak visszaigényelni, tehát nem csak ilyen értelemben nem csak a személyi jövedelemadóra vonatkozik ez a visszatérítés. Igyekeztünk minden családos élethelyzetére gondolni.
Félig meddig már utalt rá, de azért bontsuk ki jobban is, hogy vannak-e kivételek, akiknek bármifajta adminisztratív teendője van ezzel, tehát nem automatikusan fogják majd megkapni, hanem valamit a következő hetekben, hónapokban neki ki kell tölteniük, le kell adni valahová.
Első állításom, hogy ez nem egy adó visszaigénylés, hanem egy adó visszatérítés. Tehát alapvetően a dolog automatikus, alapvetően nem kell semmit csinálni. Hogyha mégis van egy olyan helyzet, amire az imént utaltam, hogy az egyikük igénybe veszi a teljes személyi jövedelemadó kedvezményt, és a másikuk ilyen szempontból nem, esetleg nincsen a NAV-nak a látókörében, mert a munkaadónak nincs ilyen nyilatkozata, vagy nincs ilyen papírja, hogy ő egyébként gyermeket nevel, akkor ezt a plusz nyomtatványt kitöltve ők ezt tudják jelezni az adóhatóságnak, tehát ebben az esetben van teendőjük. És lehetnek még olyan
meddig? Mik a határidők?
Tehát ezeket mindent meg lehet találni a NAV-nak a honlapján, úgyhogy mindenkit kérek, hogy erről tájékozódjanak. Most erről szerintem elég sok pontos információ került napvilágra éppen az elmúlt egy-két napban, sőt a mai napon is, és arra is felhívnám a figyelmet, hogy azoknál, akiknél például elvált szülőkről van szó, és az elvált szülőkből mind a kettő részt vesz a gyermeknek a nevelésében, ott mind a ketten jogosultak lesznek a visszatérítésre. Tehát ad abszurdum elképzelhető az, hogyha a mozaik családban élnek a családok, akkor mondjuk az egyik gyermeket mind a két szülő neveli, nincs is közös gyermekük, akkor is ott is mind a két szülő igénybe veheti aztán a személyi jövedelemadó visszatérítést. Tehát erről én azt javaslom, hogy mindenki saját élethelyzetére vonatkozóan tájékozódjon. Nyilván egy ilyen adással is nem alkalmas arra, hogy minden létező lehetőségre kitérjünk. Ami fontos, hogy itt alapvetően a jogosultságot, azt a családi pótlék jogosultság teremti meg, tehát az a gyermek életkorára vonatkozó kitételek azok ugyanúgy érvényesek.
Nagyon sok minden tartozik önhöz, nagyon sokféle téma van, szinte majdhogy nem távirati stílusba fogunk menni a következő percekben. Csok, családi otthonteremtési kedvezmény, mik az aktuális adatok, és egyáltalán mi lesz ennek a jövője, bővül-e, így marad, átnézik a különböző működésbeli problémáit, hogyha vannak ilyenek, mi a teendő?
Aktuális adatok, ugye 2015-től van csok, 2015 közepétől, itt 621 milliárd forintnál tartunk, tehát ennyi pénzt tudtunk odaadni támogatásként, közel 200 ezer családnak, úgyhogy én úgy érzem, hogy ezzel elég jól állunk, és folyamatosan van igény. Tehát én továbbra is úgy látom, hogy az, aki költözésben gondolkozik, az, hogyha gyereket vállal, vagy gyermeket nevel, azért a csokot azt nem csak, hogy megfontolja, hanem jellemzően igénybe is veszi.
Vannak olyan problémái adott esetben, amit jeleztek önöknek, és ki kell javítani, vagy pedig minden jó úgy, ahogy van?
Ó, folyamatosan kapunk jelzéseket. Még mindig azt hiszem, hogy most már tényleg nincs olyan helyzet, amire nem gondoltunk, de nem így van, mindig felmerülnek újabb és újabb élethelyzetek. Ezekre igyekszünk megoldást találni a csoknál is, vagy éppen az otthonfelújítási támogatásnál is, amely az egyik legnépszerűbb támogatási forma most az otthonteremtésnél.
Hogyha már ezt szóba hozta, akkor térjünk is ki rá. Ezt mennyien kérték eddig, és itt lesznek-e változások vagy fejlesztések?
Az otthonfelújítási támogatásnál 60 ezer családnál tartunk, ennyien vették már igénybe, és 225 milliárd forint értékű felújításhoz adtunk már támogatást. Itt azért a 60 ezeres szám az mondhatnám azt is, hogy lehetne magasabb is, és látjuk is, hogy dinamikusan, rohamosan emelkedik az igénybe vevő családoknak a köre, több okból is. Egyrészt azért, mert itt ugye miről van szó? Felújít a család, bármilyen felújításról van szó, igényelheti hozzá az otthonfelújítási támogatás 3 millió forintos vissza nem fizetendő támogatását. Meg még felvehet hozzá kölcsönt is, hogyha arra van szükségük, de egyszer igényelheti az életben, tehát mindenki megfontolja, hogy nem fogja kihasználni mondjuk egy 200 ezer forintos beépített hűtőgépnek a megvásárlásához, hanem gyűjti a számlákat, és amikor az összes számlát kifizette, akkor nyújtja be a támogatást.
Tehát kvázi ez egy utófinanszírozási támogatás,
mert először meg kell csinálni, és utána. Kölcsönt. Tehát, hogyha kölcsönt felveszi, akkor ugye abból meg tudja finanszírozni is, éppen ezért van kölcsön is, hogy az senki ne járjon úgy, hogy nincs likviditása, és ezért kimarad. De lényeg az, hogy ezért gyűlnek a számlák, és én nagyon sok családdal találkozom, ahol mondják, hogy igen, minden össze van készítve, de hát még azért várnak, mert a 3 milliót még nem tudták teljesen kihasználni, és szeretnék, tehát nem szeretnének bent hagyni pénzt a rendszerben. Az ő szempontjukból ez teljesen logikus. A másik, hogy hát azért ma mesterember találni, az nem egy egyszerű dolog, és arra bizony várni kell, tehát hogyha mesterekre várnak, akkor ez is elodázza az igénybevételnek a lehetőségét. És még mondanék egy harmadik szempontot, hogy ezt az otthonfelújítási támogatást a saját tulajdonú otthonra tudják igénybe venni, akkor, hogyha vagy most vették, vagy legalább egy éve állandó lakhelyként ott élnek benne. Vannak olyanok, akik amikor bejött ez a támogatási forma, akkor látták ezt a feltételt, gyorsan tényleg bejelentkeztek oda, ahol laknak, mert eddig nem ott laktak, és majd most fog letelni nekik ez az egyéves határidő, és akkor tudják benyújtani az igénylést. Tehát
hosszú távon is életvitelszerűen ott kell élni, ahol ezt a felújítást elvégzik.
Az a lényeg, hogy az legyen az állandó lakcímük, igen, tulajdonképpen ez otthon felújítási, tehát nem azért adjuk, hogy a nyaralót, meg a nem tudom milyen plusz kiadott ingatlant is ebből újítsák fel, hanem ez alapvetően az otthonok felújítás szolgál azoknak, akik gyermeket nevelnek, tehát ez erről szól ez a támogatás, és rengetegen, sok felmérésünk van arról, hogy akik még nem vették igénybe, azok közül is rengetegen tervezik, hogy igénybe fogják venni.
Számoltak ezeknek a támogatásoknak a hatásaival, akár a csokot nézzük, akár az otthonfelújítási támogatást, ugye növekvő ingatlanárak, nehezen találunk ugye mesterembert, építőanyagárak emelkedése, tehát ez bizony megmozgatta rendesen a piacot.
Az a kérdés, hogy ez mozgatta meg a piacot, vagy a piac elkezdett mástól mozogni. Ugyanis építőár emelkedés az van, de hát ez nem csak Magyarországon van, ez egy nemzetközi jelenség, sőt ennek a hatása nemzetközi szintről gyűrűzött be Magyarországra. Azt is láttuk, hogy a Covid miatt hány olyan helyzetben lévő család hallgathat most bennünket, akik tudják, hogy a csempét azért nem tudták berakatni, mert nem jött meg mondjuk, vagy a fürdőszoba berendezések, mert mondjuk az olasz importőr az nem tudta szállítani most éppen az adott termékeket, tehát van ennek egy világpiaci oka is, nem magyarországi. A másik az, hogy mondhatjuk azt, hogy igen, megemeltük ilyen szempontból a keresletet, de hát egy olyan piacon emeltünk keresletet, ahol nem volt, tehát ott azért emlékezzünk vissza, hogy néhány évvel ezelőtt pangott a lakáspiac, minden bedőlt, hogyha nézzük azokat az építkezéseket, bármerre sétál az ember, ahol most újra dolgoznak, azok az építkezések, amelyek ott álltak ilyen csontvászként vagy torzóként, mert nem tudták őket befejezni, nem volt rá fizetőképes kereslet. Most ezt megteremtettük. Ez természetesen ezek piaci szabályok, tehát ez nem mondom, hogy ez
de nem volt az építőanyagok esetében azért csináltak egy stoppot.
És, tehát... és ez lenne a következő, hogy nem is néztük tétlenül azt, hogy részben nemzetközi, részben hazai folyamatoknak a következtében valóban elszaladtak az építőiparban az árak, és ezért számos olyan lépést vezettünk be, amelyek ezeknek a megfékezésére irányultak. És még egyetlen gondolat, hogy azért munkaerőt is generált, tehát munkahelyeket hozott létre ez a megnövekedett igény. Bizony, én is nagyon sok olyan embert ismerek, akik most az építőiparban dolgoznak, úgyhogy egyébként nem ez volt a szakmájuk, de jól lehet vele most keresni, biztosan van munkájuk, sőt, hát ki nem látnak a munkából. Tehát azért egy olyan helyzetben, ahol fenyegetheti az embereket a munkahelyük elvesztésének a lehetősége, ott nem gondolom azt, hogy ez érdektelen lenne, hogy van olyan terület, ahol el tudnak helyezkedni.
Családtámogatásokról, juttatásokról beszéltünk. A műsor első részének végén a CSOK, illetve az otthonfelújítási támogatás szerepelt. Látszanak ezek a demográfiai adatokban? Mert sokan ezért házasodnak, a pénzért.
Óvatos lennék ezzel a fogalmazással, hogy ki miért köt házasságot. Azért nem kis döntés az, hogy házasságot kötnek a fiatalok, és én nem állítom azt, sőt, azt gondolom határozottan, hogy ösztönzőként szolgálhat az, hogy például felvehetik a babaváró támogatást, amiről még nem is beszéltünk.
Lényegében ez azért, volt a céljuk is, nem?
Hát az, hogy amikor ott áll az a fiatal pár, hogy ők tudják, hogy mit akarnak igazából. Igazából tudják. Mégis nem szánják esetleg el magukat, mert nem látják értelmét, hogy most miért kössük proforma is össze az életünket, vagy, és ez is egy nagyon gyakori helyzet, hogy megtalálták ugyan a párjukat, de úgy vannak vele, hogy olyan kilátástalan még az, hogy ők egyről a kettőre juthassanak, hogy nem is gondolkodnak családalapításban. Ezért az a 10 millió forintos babaváró támogatás, plusz 10 millió forintos csok, plusz hozzákapcsolódó 15 millió forintos csok kölcsön, és akkor még sorolhatom a sok mindent, ami van, ezeket most nem kezdem el. A hitelelengedésekkel, diákhitelelengedés és a többi. Tehát, hogyha ezt mind hozzáveszem, akkor bizony már elgondolkodhatnak azon, hogy hát, de hogyha ezeket, ezt a döntést mi most tényleg meghoztuk, akkor még már most is belevághatunk akár, vagy kapunk is időt rá, hogy belevágjunk, de a házasságot, az első lépést azt már most megtesszük. És látjuk ennek a hatását, hogy bizony nagyon sok fiatal hozta meg ezt a döntést, és nagyon sok fiatal dönt a házasság mellett, hiszen Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a házasságkötések száma az egész Európai Unióban az elmúlt 10 évben. Ez majdnem kétszeresére történő emelkedést jelent. Ami egy óriási dolog. És
ráadásul a fiatalok egyre kevesebben vannak.
Igen, mégis nominálisan és kétszeresére nőtt a házasságkötés, tehát 90%-kal emelkedett a házasságkötéseknek a száma, és azért hozzátenném azt is, hogy bizony 2002 és 2010 között ugyanez a szám, ez 27%-os csökkenést eredményezett, tehát van itt összefüggés azért az értékrendbeli dolgokkal. Tehát van egyszer a házasságkötések száma, ami egy óriási eredmény megítélésem szerint, nagyon pozitív fejleménynek tartom. Aztán ott van a másik oldalon a gyerekvállalási kedv, mert jó, összekötik az életüket, de vajon lesznek-e gyerekek? Ez is Magyarországon növekedett a legnagyobb mértékben, ez egy majdnem 25%-os emelkedést jelentett, ami európai szinten is kiemelkedően magas.
A születések számát illetően?
Ez nem a születések száma, hanem ez azt jelenti, hogy átlagosan mennyi gyermeket vállalnak a fiatalok. Tehát nem konkrétan csak a nettó születésszám adatokat nézik, hanem ezt rávetítik arra, hogy hányan vannak, és a fiatalok arányaiban mennyi gyermeket vállalnak. Ez a legjobb mutatója demográfiai értelemben a növekedésnek, vagy csökkenésnek, tehát az, hogy mekkora a gyermekvállalási kedv, ez azt fejezi ki, és ez Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben. Ha hozzáveszem, hogy mindez idő alatt a vállások száma 60 éves mélyponton van, 41%-kal csökkent a terhesség megszakításoknak a száma, akkor még akkor is, hogyha kiegészítem azzal, hogy bizony sajnos a haláleseteknek a száma, hogy Európában mindenhol, úgy Magyarországon is a koronavírus járvány hatására most megemelkedett az elmúlt időszakban, ami természetesen a népességnek a fogyása szempontjából nem egy kedvező körülmény, meg egyébként is egy szomorú dolog, de hogyha ezzel kiegészítem, akkor is azt mondom, hogy egyébként a demográfiai folyamataink azok jó irányba indultak el, jó irányba mozognak. Még az a tényező is, ami a vándorlásra vonatkozik, hogy mennyien hagyják el az országot, mennyien jönnek vissza olyanok, akik külföldön éltek. Ott is most már évek óta egy többlet van, de többen költöznek vissza Magyarországra, mint ahányan úgy döntenek, hogy elköltöznek innen.
Hogy állunk akkor az élveszületések számát, illetően az elmúlt 12 évben?
Az élveszületések számában is látunk egy kis emelkedést. Ez az emelkedés tényleg picike, ami nem csoda. Az a csoda egyáltalán, hogy nem csökkenés van, hiszen, ahogy ön is említette az imént, az úgynevezett, hát szülőképes korban levő, így nevezzük ezt, fiataloknak a száma, tehát azok, akik mondjuk így a 20-as, 30-as éveikben vannak, az ő számuk 20%-kal csökkent az elmúlt időszakban. Tehát ők vállaltak annyival több gyereket, hogy tulajdonképpen ez a születés számban még mindig nem tükröződik csökkenésként. Ez mutatja azt, hogy ők igazából több gyermeket vállalnak arányosan.
Arról van adatuk, hogy hány magyar születik, ha így lehet fogalmazni, külföldön?
Igen, érdekes, mert a statisztikák különbözőek. Az Eurostat másképp számolja az adatokat, mint ahogy mi Magyarországon számolunk. Az egyik számítás szerint mindenki, aki Magyarország területén született meg, a másik számítás szerint pedig mindenki, aki magyar anyától vagy szülőktől született, az a gyermekszám számít. Mind a kettőben hasonló tendenciákat látunk egyébként.
Németországot illetően nagyon nagy számokat hallani.
Hát én azért azokat nagyon óvatosan kezelném. Én is mindenféle olyan észveszejtő számot olvasok néha, hogy hányan élnek külföldön, meg hányan mit csinálnak. Bevallom, hogy abból a szempontból ennek én nem látom különösebb jelentőségét, hogy hát mi abban az időszakban voltunk fiatalok, amikor az egyik legnagyobb vívmány az volt, hogy végre lehet szabadon mozogni Európán belül. Hát nem egy csodálatos dolog az, hogy bárki dönthet úgy, hogy egy-két évet eltölt Németországban, vagy éppen az Európai Unió bármely tagállamában. Most ugye a Brexit után az Egyesült Királysággal nehezebb a helyzet, mint korábban volt. Ott is nagyon sokan dolgoznak, és aztán nagyon sokan ezek közül a fiatalok közül visszajönnek a családalapítást követően. Tehát mi például azt tapasztaljuk, az imént kérdezte azt, hogy vannak-e a szabályozásnak olyan elemei, amiket még lehet, vagy kellett és kell javítani. És pont azt láttam például, hogy nagyon nagy volt az igény arra, hogy azok, akik külföldön, és az Európai Unión belül, vagy akár az Egyesült Királyságban dolgoztak, hazajönnének, itt szeretnének letelepedni, itt szeretnének otthont vásárolni, és az a problémájuk, hogy az volt a problémájuk, hogy mondjuk a külföldi tanulmányaikat, a külföldi munkájukat nem számítjuk be jogviszonyként, ezt is orvosoltuk, éppen annak érdekében, hogy ezek a hazaköltöző családok is ugyanúgy megkapják a támogatásokat, mint azok, akik itthon élnek.
Jó, hogy szóba hoztam, mert sajtóhírek szóltak pont erről a babaváró hitel kapcsán, hogy hogyan juthatnak hozzá a külföldi munkavégzés után hazaérkezők.
Megteremtettük azt a lehetőséget, hogy a külföldi munkavégzés is beszámítson. A babaváró támogatásnál ott van egy olyan fontos kitétel, hogy ott kvázi egy olyan elköteleződést vállalnak a jövőre nézve, hogy Magyarországon fog dolgozni az elkövetkező időszakban. Hiszen ez ugye annyiban különbözik a csoktól, ahol megvan az a lehetőség, hogy a külföldi munkaviszony simán beszámít, de ott vesz egy otthont, ahova be kell költöznie, és bentlakási kötelezettsége is van. Babaváró támogatás az 10 millió forint, amivel holnap utána ugyanúgy vissza lehet menni oda, ahol éppen korábban élt. Éppen ezért meg kell teremtenie itthon egy munkaviszonyt, és vállalnia kell azt, hogy az elkövetkező időszakban Magyarországon fog a házaspárnak legalább az egyik fele dolgozni. Tehát egy ilyen vállalás sért kvázi cserébe tudjuk odaadni a 10 millió forintot.
Lehet tudni, hogy mennyien vették eddig igénybe a babaváró hitelt?
A babaváró támogatásnál összesen eddig, most abban nem biztos, hogy fogok tudni pontos számot mondani, óvatosan, nem tudok pontos számot mondani, ezért inkább nem mondok önnek. Nem szeretnék rosszat mondani, úgyhogy ezt, hogyha lehet, akkor inkább majd megnézem pontosan.
Viszont, hogyha megvan a baba, akkor őt valahol el kell helyezni, bölcsödébe. Van elég bölcsöde, mert szerintem az 2010-es programjukban is benne volt, hogy bölcsödéket akarnak építeni. Sikerült?
Az első perctől kihívás számunkra, és igyekszünk is megoldást találni arra, hogy hogyan tudunk a 3 év alatti gyerekeknél, ahol a szülők dolgoznak, segítséget adni. Ugye erről szól például a nagymama nyugdíj is, vagy a nagyszülői gyed. Viszont a bölcsödéknél is azt érezzük, hogy ott országosan is nagyobb az igény, mint amekkora a bölcsödei férőhelyek száma. Éppen ezért folyamatosan bővítjük a bölcsödei férőhelyeket.
Szinte protekció kell, hogy önkormányzatiba vagy államiba menjen az ember.
Nagyon változó a helyzet, tehát ön nyilván a budapesti helyzetet ismeri jobban. Budapesten és az agglomerációban valóban nehezebb. Itt ugye több a munkahely is, és többen vannak olyanok, akik igénylik a bölcsödei helyeket, hiszen korábban vissza is mennek jellemzően az édesanyák is a munkaerőpiacra. tehát azért országosan nem ez a helyzet. Országosan nagyon sok olyan település van, ahol abszolút nem ez a tapasztalat, mint amit sokan Budapesten, úgysem mindenhol, de sokan Budapesten vagy az agglomerációban megélnek. Itt mi folyamatosan bővítjük a helyeket. Annyi építkezés van most folyamatban, hogyha hozzáveszem azt, hogy éppen a mai napon nyílik meg egy 50 milliárd forintos pályázat ismét bölcsődeépítésekre, akkor azt a vállalást, amit korábban tettünk, azt tudjuk tartani. Tehát vagy készen lesz, vagy éppen folyamatban lesz az építése azoknak a férőhelyeknek, amiknek köszönhetően elérjük, vagy meghaladjuk a 70 ezres bölcsődei férőhely számot.
Ez az 50 ezer, vagy ez az összeg, amit 50 milliárd forint, ez mennyi helyre elegendő?
Itt nagyon különböző, megint csak attól függ.
De hova koncentrálódik? Fővárosba, vidékre?
Tehát itt lehet Budapestre is, itt lehet a közép-magyarországi régióba is pályázni, és lehet önkormányzatoknak és egyházaknak is pályázniuk. És van még egy fontos elem, amit szeretnék idehozni, az a vállalatoknak a szerepvállalása, mert mi nem csak a civileket támogatjuk abban, hogy családi bölcsödéket hozzanak létre, az önkormányzatokat, hogy önkormányzati bölcsödéket, vagy a mini bölcsödéket, ugyanezt az egyházaknál is, hanem igyekszünk munkahelyi bölcsödék létrehozásában is segítséget nyújtani. Ez azért fontos, mert igazából hol kell, hogy legyen bölcsöde? Ott, ahol munka van. Hogyha valahol van munka, és van egy adott munkahely, most képzeljük el itt az Inforádiónak az irodáját, vagy akár ezt az irodaházat, hogyha itt valaki azt mondja, hogy ő munkaadóként megteremti a lehetőséget arra, hogy itt egy kis csoportszobában létrehoz egy 3 fős mini bölcsödét, mint munkaadó, akkor elképzelhető, hogyha neki éppen vannak olyan élethelyzetben lévő munkavállalói, akiknek ez segít, korábban visszajönnek majd a munkahelyükre, jobban érzik majd itt magukat, vagy föl tud valaki olyan új embert venni, aki mondjuk épp egy 1,5-2 éves gyerek mellett már dolgozna.
De ez kell egy adós is, nem?
Hát kell hozzá szakember, de ezt meg lehet oldani, és mi ehhez nagyon nagy támogatást adunk. Tehát 7-szeresére emeltük a munkahelyi bölcsödéknek adott állami támogatást, és nagyon minimális feltételeknek kell megfelelni. Tehát én folyamatosan az igazság, hogy győzködöm a munkaadókat, hogy ebből a szempontból legyenek rugalmasak, és szakadjunk el az Inforádiótól. Mondjuk bejön egy nagy multicég Magyarországra, létrehoz itt egy új telephelyet, akkor mondjuk azt, hogy jó, mi megadjuk a szükséges feltételeket, adókedvezményt, meg minden, ami ebben a tárgyalásban benne van, de egyébként kérjük azt is, hogy gondoljon rá, hogy ő saját munkavállalóinak, vagy jövőbeli munkavállalóinak adja meg a munkai bölcsödének a lehetőségét. Tehát ezen is dolgozunk.
Adott esetben támogatják a magánbölcsödék létrehozását, illetve azt, hogyha valakinek a gyermeke nem fér be mondjuk az állami önkormányzati rendszerbe, akkor hogy a magánba adhassa.
Pontosan, ugye vannak ezek a civil kezdeményezések is, ezek a családi bölcsödék, ezek kvázi magánbölcsödék, és ezeket is támogatjuk, tehát a működésükhöz is adunk támogatást, illetve adunk még azoknak is, akik fizetnek a bölcsödei helyért, még ők is igényelhetnek havi szinten támogatást ahhoz, hogy a gyermeküket ilyen bölcsödékben el tudják helyezni, tehát még ez is működik. Ugye tényleg én úgy érzem, hogy annyira sokféle oldalról igyekszünk a bölcsödéskorú gyermeket nevelő családoknak érdemi segítséget nyújtani, amire korábban nem volt példa, és még így is érzem azt, hogy bizony még mindig sokan küzdenek azzal, hogy egyszer nem tudják még, hogy hogyan fogják megoldani a gyermekük elhelyezését.
Ehhez kapcsolódik, de mégis más téma, a kisgyermekes anyukák munkaerőpiacra való visszatérése, ezt mennyire támogatják, és egyáltalán van egy tólik határ abban arra vonatkozóan, hogy mikortól mehet vissza az anyuka dolgozni. Ugye Nyugat-Európában, vagy a sokat emlegetett Belgiumban, Brüsszelben, ott fél évet adnak arra, hogy valaki otthon legyen a gyermekével, és ebben benne van a várandóság időszaka is, tehát lehet, hogy csak néhány hónapot tud a megszületett gyermekével lenni. Kisgyermekes szülők támogatása. Tehát hogy van ez? Tehát már mint a munkaerőpiacra való visszatérése.
Van, ahol 6 hetet, tehát ma a magyarországi 3 éves időszak az egy meglehetősen gáláns lehetőség. Azért hozzáteszem, hogy ebből az első 2 év az, ami egy magasabb anyagi támogatással jár, a 3. év az inkább azt jelzi a gyes ideje, hogy ott egy biztonságot még azáltal garantálunk, hogy nem muszáj neki visszamenni a munkaerőpiacra, de azért az anyagi értelemben azért az egy luxus, hogy valaki még ezt is megengedheti magának, ehhez szerencsés helyzetben kell lenni, hogy otthon tudjon egyessel is még maradni a harmadik évben, de megteheti, és ez fontos is volt, hogy visszavezessük a harmadik évigyest, hiszen azt a baloldali kormány elvette szerintem nagyon helytelenül, mert sok édesanyának van igénye arra, hogy 3 évet otthon maradjon egy gyermekkel, és az édesapák is igénybe vehetik, ezt se hagyjuk ki a számításból. Ami a munkaerőpiacra való visszatérést illeti, itt ugye a Gyedextra óta támogatjuk azt, hogy a gyermeket, kisgyermeket nevelő édesanyja is vissza tudjon menni, vagy akár édesapa, de hozzátenném azt, mindig a kollégáimnak is igyekszem hangsúlyozni, hogy itt nincs egy olyan kívánatos arány, hogy mi azt szeretnénk, hogy mindenki, nem tudom, a gyereke másfél éves korában már újra a munkaerőpiacon legyen, vagy hogy elérjük azt, hogy a 3 év alatti gyermeket nevelő nőknek a 72%-a ott legyen a munkaerőpiacon. Nincs ilyen. Mi a szabadságban hiszünk ebben a vonatkozásban is, amelyik családnak ez a jó megoldás, ott azt, ahhoz adunk segítséget, amelyik családnál meg 3 évig otthon maradna az édesanyja, akkor ahhoz, sőt, ugye a nagycsaládosok akár még hosszabban is otthon maradhatnak, tehát ehhez igyekszünk minden lehetséges mozgásteret megadni, és még egy dolog azért, ami most ismét újdonság, és már működik, ez a megemelt összegű csecsemőgondozási díj. Azért ne felejtsük el, hogy ide július 1-től megemelkedett a csecsemőgondozási díjnak az összege. Ez azt jelenti, és ilyen nincs máshol a világon, hogy ha valaki, egy dolgozó nő gyermeket szül, akkor ő azt fogja tapasztalni, hogy bizony a szülést követő fél évben ő több pénzt visz haza, mint amennyit akkor keresett, amikor még nem volt otthon a gyermekkel. Effektíve megemelkedik a számlájára kapott összeg.
Hát magyarul járjon jól, hogyha jól gyereke lesz.
Konkrétan jól fog járni az az édesanyja, aki a munka mellett gyermeket vállal.
A nagy családról térjünk rá a kisebbekre, méghozzá az egyszülős családokra. Ezeket őket tudják támogatni?
Igyekszünk az egyszülős családoknak minél több segítséget megadni. Önmagában az, hogy minden családtámogatásra jogosultak ők is, például itt az otthonteremtésre vagy az otthonfelújítási támogatásra gondolok, egy egyszülős család ugyanúgy beadhatja az otthonfelújítási támogatás iránti kérelmet, tehát ugyanúgy jogosult ezekre a támogatásokra, ilyen nem volt korábban, ez reményeim szerint egy komoly segítség, és ezt a számok is visszaigazolják. A másik, hogy civil szervezettel, az egyszülős központtal, illetve az egyszülősöket képviselő alapítvánnyal együttműködve hoztuk létre az egyszülős központot. Ebből most lesz egy Budán is, nem csak Pesten, és vidéken is kapcsolódnak be ilyen központok majd az ő munkájukba. Ami pedig még sok nehéz élethelyzetben lévő egyszülős családot érint, az az árvaellátásnak a növekedése, illetve az a megelőlegezett tartásdíj, illetve a tartásdíj körüli problémáknak, anomáliáknak a kezelése. Tehát igyekszünk azokra is gondolni, akik fél árván vagy árván maradtak, megemeljük az árvállátásnak a minimumát 50 000 forintra jövő év január 1-től, és azoknál is, akiknél egy csúnya válást követően bizony sajnos sokan kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem tudják érvényesíteni a tartásdíj kötelezettséget, és ilyenkor mi azt mondjuk, ez az új felfogásnak a lényege, január 1-től így fog működni a rendszer, hogy nem azt várjuk el, hogy az eleve kiszolgáltatott helyzetben lévő egyedül a gyermekkel egyedül, vagy gyermekekkel egyedül maradt fél küzdjön még az ő igazáért, és próbálja érvényesíteni azt, ami nekik jár. Ilyenkor belép az állam, megelőlegezi ezt a tartásdíjat, és utána majd behajtja azon, akinek ezt fizetnie kellene.
Szeretném még kérdezni aktuális, illetve pártpolitikai kérdésekről is, de még egy korcsoport kimaradt, méghozzá 25 év alattiak. Ők is kapnak SZIA-mentességet mikortól?
Ez január 1-től érvényes, ez azt jelenti, hogy aki még nincs 25 éves, tehát nem töltötte be 25. életévét, az úgy dolgozhat, hogy azután nem fizet személyi jövedelemadót. Bízom benne, hogy a fiatalok érezni fogják azt, hogy ez egy nagyon klassz lehetőség, hiszen ez majdnem egy negyedével megemeli az ő bevételeiket, és azt üzeni számukra, hogy érdemes akár tanulás mellett, akár egy szakmával a zsebükben elkezdeni fiatalon dolgozni, úgyhogy ők ebből többet tudjanak megtakarítani.
A családokért felelős tárca nélküli miniszterről térjünk rá egy másik dobozra, a Fidesz alelnökére. Önök külügyi ügyeket viszi. Most volt itt Marine Le Pen a Franciaországból, illetve ön is tárgyalt a CSU vezető politikusaival október 20-án. Kilépett a Fidesz az Európai Néppártból. Azóta milyen térben van a párt?
Egy izgalmas térben, egy pezsgő térben, mondhatom azt is, hogy nyüzsök körülöttünk szinte mindenki, miniszterelnök úrnál is adják egymásnak a kilincset a nemzetközi magas szintű pártpolitikusok, politikusok, gondolkodók is. Tehát érdekes az, hogy mondjuk most is ott a francia elnök választási jelöltek, hát sokan így tartják őket számon, is jönnek, és tiszteletüket teszik itt Magyarországon, de nem csak ők, hanem általában van egy pezsgés körülöttünk, van egy érdeklődés, azt látják, hogy végre abból a, hát bocsánat, azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen langyos, állóvizes hangulatból, amiben most már jó ideje az európai jobbközép, jobboldali konzervatív, nemzeti, szuverén nemzetállamokban gondolkodó politikai oldal leledzett, abból most van lehetőség valamit végre, valamit együtt csinálni.
Nem bánták meg, hogy kiléptek a néppártból?
Nem. Nem bántuk meg, mert miért bántuk volna meg, mert a...
De szerveződik valami? Mert ugye a miniszterelnök, igen, a pártelnök azt mondta, hogy szeretnének létrehozni egy újabb pártot, erőközpontot. Ugye itt említették a lengyeleket, az olaszokat, adott esetben a Le Pen-féle francia vonalat. Alakul itt valami? Lesz itt valami?
Folyamatosan történik is valami. Ez elképzelhető, hogy nem éri el feltétlenül a külpolitika iránt nem különösebben érdeklődőknek az inger küszöbét, de például az, hogy nyáron tető alá hoztunk egy olyan megállapodást, amelyben európai pártok, jobboldali pártok, vagy konzervatív gondolkodású pártok vezetői közösen nyilatkoztak meg, és ezt az írásos dokumentumot ők mind egyöntetően aláírták itt az ICR frakcióból is, tehát bocsánat, a két jobboldali frakcióból, ezt az ECR és ID frakciónak nevezik, tehát a konzervatívok és a reformerek és az identitás és demokrácia frakció két jobboldali frakciónak a tagpártjai közül is a többség aláírta ezt a dokumentumot, és mi is, tehát a Fidesz részéről is mi aláírtuk ezt. Ez azért egy komoly erődemonstráció volt. Tehát itt létezik egy folyamatos...
Tárgyasult formája lesz ennek? Tehát, hogy egy konkrét újabb párt.
Én abban bízom, és azon dolgozunk, hogy legyen tárgyasult formája, ami még jobban alkalmas az érdekek megfelelő érvényesítésére.
Pár héttel ezelőtt volt Münchenben, ugye említettem, hogy a CSU vezető politikusaival tárgyalt. Milyenek most a német-magyar kapcsolatok a választás után, illetve a kormányalakítás előtt?
Várakozó álláspontú vagyunk, mondhatom azt is. Sajnos, hát sajnáljuk, nyilvánvalóan sajnáljuk azt, hogy a német szövetségeseink, hiszen a Németországban számunkra az egyedüli szövetségest a CDU-CSU jelenti, tehát az ugye lényegileg egy pártról beszélünk, csak a bajor verziója, illetve a Bajorországon kívüli Németországnak a pártjáról van szó. Ők voltak ugye a kormánypárt 16 évig. Bajorországban megmaradtak a CSU-sok, még mindig ők vannak kormányon, de szövetségi szinten ugye ők most nagyon csúnyán elvesztették a választásokat. Ez egy sok a jobb oldalnak, nem csak Németországban, Európa szerte. 16 év után Európa legerősebb országában bizony csúfos vereséget szenvedett a jobb oldal. Kudarc az Európai Néppártnak. Éppen a közelmúltban készítettünk egy olyan térképet, amely bemutatta, hogy 10 évvel ezelőtt hány európai országot vezetett néppárti miniszterelnök, és most mi a helyzet? Hát tragédia. Tehát, hogyha így ránézünk, akkor sajnos nagyon rossz a helyzet.
De ez a néppárt felelőssége, vagy éppen a nemzeti politikusoknak?
Én egyértelműen a néppárt hibájának érzem ezt. A politikában már csak úgy van, hogyha ilyen visszajelzést adnak a választók, akkor ezen bizony érdemes elgondolkodni, mert lehet mindenfelé mutogatni, de hát föl kéne tenni a kérdést, hogy kik vezették a néppártot, akik ilyen eredményeket tudtak előidézni. És nem csak nemzeti szinten, hanem azért a néppártnak van egy európai vezetése is, és sajnos úgy tűnik, hogy ezek a politikusok, ezek kudarcot vallottak. És a néppártot rossz irányba vitték. Tehát a néppártban teljesen lehetővé tették azt, hogy bennmaradjanak azok a liberális eszméket képviselő, balos, abszolút baloldali gondolkodású, és balra húzó, és a néppártot is balra mozgató kis pártok, ezek elsősorban mondjuk északon vannak, ezek a pártok bennmaradjanak, sőt ott nekik a hangjukat fel is erősítették, a másik oldalon pedig tulajdonképpen levágták a jobboldali szárnyát a néppártnak. Szerintem ezzel egy súlyos hibát követett el a néppárt, de a jobboldal az nem a néppárt. Tehát létezik egy olyan konzervatív, nemzetállamokban gondolkodó, kereszténydemokrata értékeket képviselő politikai erőtér, ahol van mozgástér, és ahol, amire van igény. Tehát a legfontosabb az az, hogy bizony Európában rengeteg olyan ember van, aki azt hisz abban, és meggyőződése, hogy biztonságra van szükségünk, hogy erős nemzetállamokra van szükségünk, hogy a keresztény kultúránkat óvni, védeni kell, hogy az Európai Unió az nem valami föderális blabla, itt nem arról van szó, hogy majd egyre csak az európai kompetenciákat vagy hatásköröket erősítsük, és Brüsszel kezébe tegyünk le minél több hatáskört, hanem éppen úgy gondolja, hogy ő szeretne dönteni a választott vezetőiről, azt szeretné, hogyha azok irányítanák az országát, akikről ő dönt, és az országát úgy irányítanák egyébként, hogy ezeket a nemzeti érdekeket képviseljék Európában is, Brüsszelben is. Ez a logikája rengeteg embernek, és keresik azokat a politikai erőközpontokat, vagy közösségeket, amelyek ezt képviselik.
Napokon belül tisztújító kongresszus tart a Fidesz Magyar Polgári Szövetségen, visszavonul az alelnöki pozícióból, tehát utoljára beszélgetünk ebben a tisztségben. Ki lesz az ön utódja, és egyáltalán milyen új alelnökök lesznek?
Itt nem fogok tudni sajnos olyan hírértékű dolgot mondani, ami most nagyon izgalmas lenne, mert most lesz tényleg hamarosan a tisztújító kongresszusunk. Az is tény, ahogy ön is említette, hogy ilyenkor pártelnök választás és alelnök választás is van. Hagyományosan 4 alelnöke van a Fidesznek, ez egyébként egy pici szám. Nagyon sok olyan, például a CSU-nak, CDU-nak óriási elnöksége van, nálunk csak 4 alelnök van, és nagyon megtisztelőnek érzem azt, hogy én 4 évig lehettem a Fidesznek az egyik alelnöke.
Ebből a 4-es fogad volt csak ön, Száki.
Ezzel is óvatosan lennék még most egyre, de a várakozás az lehet az, hogy igen, hogy én vagyok az, aki már nem viszem tovább ezt a tisztséget, és én, ahogy hát beszélgetünk már erről, azért nem szeretnék itt azzal zsákba macskát árulni, hogy azért erről már van egy ideje, egy közös gondolkodás, és jó látni azt, hogy jó és jobb jelöltek merülnek fel, tehát én nagyon jó érzéssel fogom átadni a majd megválasztott utódat mindazokat a dolgokat, amikkel én foglalkoztam az elnökség tagjaként.
Tehát teljes tisztújítás lesz? Tehát többen is új nevek lesznek?
Nem, én azt mondom, hogy az én helyemre szóba jöhető jelöltek közül, nem egy olyan valaki van, hogy jaj, hát csak ő lehet, mert egyszer nem találunk más alkalmas jelöltet. Jó látni azt, hogy olyan fiatal tehetségek vannak itt a mi köreinkben, akikre jó szívvel bízom benne, ez egy választás, tehát bízom benne, hogy a kongresszusnak a résztvevői majd őt is felhatalmazzák a bizalmukkal.
Külkapcsolatokat viszi tovább?
Formálisan vagy hivatalból, mint alelnök, úgy nem, de bízom benne, hogy valamilyen formában kapcsolatban maradhatok ezzel, mert nagyon talán érezhető is, hogy mennyire szívemhez közel áll az. Magyar emberként, magyar politikusként érzem és tudom azt, úgyhogy ezt tanultam az egyetemen, meg a diplomáciában kezdtem a pályámat annak idején, pontosan tudom azt, hogy nekünk magyaroknak mennyire fontos az, hogy milyen kapcsolatokat ápolunk a külföldi partnereinkkel, és az is igaz, hogy nekünk elsődlegesen itt van dolgunk Magyarországon, engem is az foglalkoztat, hogy a magyar emberek életét hogy tudjuk még jobbá tenni, de nem tudjuk Magyarországot kiragadni, és nem is szeretnénk abból az európai közegből, amelyben élünk, tehát én úgy szeretném a magyar emberek életéről szóló döntéseket helyesen segíteni meghozni, hogy közben gondolkodunk azon is, hogy Európát hogy lehet a jó irányban tartani, vagy jó irányba terelni, és a világ is hogy tud igazából azokról a tévutakról kicsit visszatérni, amelyekre néha úgy tűnik, hogy rálépünk már.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Novák Katalin családokért felelős tárconélküli miniszter, a Fidesz még hivatalban lévő alelnöke volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. A műsor meghallgatható az infostart.hu hírportálon és letölthető podcaston is, elkészítésében pedig Módos Márton főszerkesztő vett részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.